Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai vendégünk...
Kopár István világkörű hajós, vitorlázó volt a vendégem, ismét egy remek embert, egy különleges embert ismerhettek meg a műsorban. Ugye István többször is megkerült a Földet, legutoljára 263 nap alatt, mégpedig úgy, hogy teljesen egyedül volt, nem kötött ki, csak is magára számíthatott. Koronavírusos karantén időszakban hívtam föl, és picit szerettem volna erre beszélgetni a magányról, arról, hogy saját erünkből mire lehetünk képesek, hogyan győzhetjük le a tehetetlenség érzetünket. Szóval nagyon-nagyon remek témák, egy nagyon-nagyon remek emberrel. Hallgassátok szeretettel a beszélgetésemet Kopár Istvánnal.
Üdvözlöm a műsorba, István, nagyon szépen köszönöm, hogy elvállalta ezt a kis beszélgetést, amely legelső kérdésem az, de hogy van? Tehát ez egy releváns kérdés manapság.
Igen, hát először is köszönöm a meghívást, és persze köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Hát nekem ez nem újdonság, ez a bizonyos social distancing, tehát ez a fajta elszigeteltség, egyfajta életmód és sajátosságon már kezdődött ez a tengerészkorban. Tehát nyilvánvaló, hogy olyan helyzetben könnyebb a helyzetem, például írok egy blogot, hogy most már az olvasók, hogy mondjam, test közelbe kerültek, hogy mit is jelent ez, de hát nyilvánvaló a tenger közepén ez még sokkal fokozottabb, de kapunk egy kis ízelítőt abban, hogy mit jelent az.
Ön belevágott in media stress a témába, abszolút. Tehát ezek szerint ön eleve vesz észre valami hasonlóságot, még hogyha minimálisat is, mert nyilván, és ebben majd bele fogunk menni, hogy mondanám azt, hogy el tudom képzelni, milyen a tengeren lenni 260x napot, de nem. Tehát ez az a dolog, amit valószínűleg vagy megél az ember, de ezt még a legnagyobb írók sem tudnák leírni, mert ezt meg kell élni. De ugye nyilván nem véletlenül hívtam önt, ugye, mert pont erről szeretnék beszélgetni, és amit én látok, ugye 30. hete történik ez a karantén, nevezzük így, de azért mégsem igen, olyan fajta karantén, mert azért kimegyek boltba, és egy hajón azért nem fordulhat ez elő, arra mindjárt így ki fogunk térni. És először viccelődik az ember, nem majd olvasgatok, megnézem azokat a filmeket, amit a utóbbi 20 évben nem láttam. Én nagyon kíváncsi, hogy 2 hónap múlva hogy fog a félvilág ehhez a kérdéshez állni, mert valószínűleg ennek azért fokozatai vannak ilyen szempontból. De akkor, ha már így belekezdett az egészbe, ugye ön többször körbejárt a világot, és nem úgy, mint egy üzletember, hanem biztos úgy is, de ugye hajón, és a legutóbb, ha jól emlékszem, ugye tavaly évben ért révben 263 nap eltöltött.
Így van.
Őrületes. Ma, hogy az ebédet együtt töltöttük, mert ugye erre most minden nap lehetőségünk van a családommal, 2 gyerekemmel meséltem, és ilyen tátott szájjal hallgatták is. És ez hogy lehetséges? Tehát ez alapvető kérdés volt a lányomtól, aki 13 éves, hogy miért csinál valaki ilyet? Nem vagyok benne biztos, hogy meg fogjuk tudni ezt választani. De meg tudjuk ezt közelíteni? Tud nekünk esetleg, és az egyik fő téma nekem ez lenne, hogy a magány, mint olyan, azzal hogyan szembesülze, mert nyilván volt ennek elképzelése, hiszen a 90-es évek elején is már, ugye akkor is egyedül ment
úton. 90-91, én voltam az első szóló magyar földkerülő, igen.
Így van, tehát az nem ma volt, de ugye már volt egyfajta tapasztalat, aztán ugye csapattal, és most nem is olyan rég ismét egyedül, 18-an indultak, 5-en értek révben, ugye? És ön volt a negyedik, de én azt hiszem, itt mindenki győztes. Olimpián szokták ezt mondani, de aki itt révben ér, mindenki győztes. Mesélj nekünk kicsit arról, hogy ezt a magányt meg lehet-e szokni, mert biztos, hogy benne sok ember otthon ül egyedül sajnos, valószínűleg idősebbeknél előfordulhat-e. Van-e olyan dolog, amit esetleg megosztan velünk is, remélhetőleg tudunk öntől tanulni itt a szárazföldön is?
Igen, hát én mindig egy kicsikét, hogy mondjam, túlélő módon közelítem meg a szituációkat. Tehát nem csak a hajózást, hanem az egészen az életet. Mégpedig azért, mert úgy tűnik, hogy értékelem azt, amit kaptunk. Mindenkinek filozófiája és felfogása szerint a Jóistentől, vagy a Teremtőtől, vagy akárkitől. Én azt gondolom, hogy az élet, most tényleg nem akarok ilyen sztereotípiákat mondani, de azt gondolom, hogy egy csodálatos ajándék. Uh-huh. És egyszerűen azt látom, hogy éppen ma a kisebbik lányomnak van a születésnapja, és mindig
Isten ezt
igen, épp azt hangoztatom, hogy ez az, amit nem szabad elpocsékolni, tehát minden egyes óra, minden perc, másodperc számít, hogy mivel töltjük és mit veszünk ki ebből az ajándékból. Tehát ez a, hogy mondjam, a desztináció, tehát az a fajta célkitűzés, hogy ne vesztegessem el ezt, amit kaptam. Ismételten mondom, mindenki eldönti tőle, hogy kitől. Tehát ezen túl azt gondolom, hogy nagyon szerencsés is voltam, mert egy olyan millióbe születtem, egy olyan családi környezetbe, aztán később a tanulmányok, az iskolák, és a munkahely, és a mesterség, stb. Tehát ez mind-mind megerősítette szerencsémre ezt a fajta hozzáállást, és tulajdonképpen nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy én azt hirdetem, hogy most itt mindenkinek szólóvitorlázónak, és valami rendkívüli teljesítményt kell elérni, hanem azt, hogy ne vesztegesse el az életét. Na most visszatérve a kérdés első felére, a magány. Igazából, ha már említett két földkerülésemet, az első szóló volt a második csapatban, én magányosabb voltam sok esetben, amikor csapatban vitorláztam. Tehát a magányt az nem okvetlenül az egyedül lét okozza. Tehát fizikailag egyedül vagyok, de közel sem biztos, hogy magányosan. Érdekes módon, ahogy ezt itt említette, hogy soha nem beszélt ennyit a Kaliforniában lévő barátjával, mint ebben az időszakban, tehát korábban nem tartották ennyire a kapcsolatot. Érdekes módon az egyedüllét felerősíti elsősorban a jelentős kapcsolatokat. Tehát gondolom, hogy sok a disztrakció, sok a zaj, sok hogy mondjam, a környezeti zaj körülöttünk, a mindennapok.
Az van, az most is van, internet, hírek, stb. Folyamatosan jön a zaj.
Így van, tehát a mindennapi életben, ebben a gépszíjban, ebben a mókuskerékben gyakorlatilag nagyon értékes dolgok fölött elsiklunk, felszínesen kezeljük, és egyszerűen fölvesszük ennek a mókuskeréknek a ritmusát, és sokszor értéktelen dolgokkal töltjük időnket, energiánkat, és stb. Stb. Tehát ez a fajta egyedüllét például az óceán közepén egy különleges milliót teremt, ahol vannak nyilván sportbeli, mesterségbeli, technikai fogások, amit egyfajta ciklikus tevékenység, tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, öntudatlanul teszem azt, csak gondoljunk arra, hogy milyen jó a hosszú távú futás vagy biciklizés, mert közben szellemileg, agyilag máshol is lehetünk. Tehát valami ilyesmit kell elképzelni, hogy rendkívüli módon felerősödtek olyan kapcsolatok, előjöttek olyan emlékképek, olyan személyek, akik fontosak voltak az életemben, és hála Istennek kevésbé jöttek elő, akik nem. Tehát,
miközben a tengeren van, tehát arról beszélt, hogy igazából az emberek arról, is jobba kell lennie magával is, ugye? Tehát azért az nem egy mellékes kérdés. Mert ott is szembesülhet bizonyos kérdésekkel, amikor egyedül van, nem?
Igen, hát ez szerintem megint csak szerencse dolga, mert alkatilag érdekes módon ugyan azt mondják, hogy szólóvitorlázó az első számú karakterjegyem, de valójában én nem vagyok egy, hogy mondjam, önmutogató, selfish, önző ember, tehát én elsősorban abban látom a küldetésemet, hogy nagy szavakat használjak, hogyha valamit közösségért tudok tenni. Tehát itt ebben az esetben, amikor csináltam az első földkerülésemet, akkor nyilvánvalóan az volt a fontos, hogy a magyar lobogó lengetése, tehát az, hogy egy magyar rekordot állítsak fel, ugyanez volt a csapatban is. De visszatérve a magányosságra, tehát az, hogy körülöttem vannak emberek, a Hong Kong Challenge, tehát amikor a csapatversenyt csináltuk, akkor gyakorlatilag egy 15 méteres körzetben léteztünk, gyakorlatilag 9-12 ember 11 hónapig, tehát egy nagyon összezártan, mégis sokkal magányosabbá válhat az ember egy ilyen szituációban, mint amikor fizikailag egyedül van az egészből. Az üzenet az, hogy szerintem ezek az időszakok, amiben mi most belekényszerültünk, alkalmasak arra, hogy az értékrendünket is kitakarítsuk, rendbe tegyük dolgainkat. Most nekem elnézést, úgy látszik, hogy a nagy magányosságban már a hangomat is elveszítem. Tehát a nekem az elmúlt megközelítőleg 5 év, mert a verseny ugyan 263 nap volt, de az előkészületek stb. Az hasonlóan egy maratoni projekt volt, és én gyakorlatilag egy olyan nagy fordulatszámú élet ritmusban éltem, hogy nagyon sok minden rendezetlen, papírmunkák, stb. Ezer dolog, és most ezt arra használom, hogy most végigmegyek mindenen, mindent átnézek. Nyilván írok egy blogot, készülök egy könyvírásra, de
azt akartam is kérdezni a vége fel, akkor ez jó hír, tehát akkor...
Igen, rendezem a soraimat, és hát természetesen, ahogy említette, megpróbálom én is a baráti kapcsolatokat is felfrissíteni, például ilyen módon, ahogy most beszélgetünk, e-mailekben, stb., de hát szerencsére a telefon meg ilyesmi működik. Na most visszatért a tengerre, a tengeren azért ez sokkal keményebb, mert egyrészt nincs telefon, nincs internet, legalábbis az én esetemben.
Azt mondja, annyit hagyd tegyünk hozzá, igen, de szerintem nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy az legutóbbi útja az olyan volt, mintha 1968-ban tette volna meg az utat.
Így van,
tehát... Ami nagyon nem egy mellékes kérdés, tehát a technológia egy picit változott azóta.
Így van.
És na most kikötés, nem beszél... nélkül, és kikötés nélkül?
Kikötés nélkül, tehát kikötés nélkül, egyedül 263 napig mindenféle ilyen komfort fokozat nélkül nem láthattam embereket, nem hallhattam embereket, illetőleg a hallhatóság nagyon minimálisan jelen volt, volt rövidhullámú rádió, de nekem az Indiai óceánon a borulásomat követően megszűnt létezni, csak vételi oldalon tudtam venni, tehát nem volt kétoldalú kommunikáció, és hát nem beszélek az egyéb kényelmi dolgokról, hogy nincs folyóvíz, a víz korlátozott, csak az esővizet lehet gyűjteni, konzervételek, és így tovább, és így tovább. Nyilván a személyi higiénia kérdései minimálisak, gyakorlatilag nevetséges, hogy a WC-papír tűnt el elsőnek a bevásárló központokban, és hát ugye ezek azok a dolgok, ami úgy megdöbben az ember, hogy ez miért van vajon, és hát például, ha belegondolunk, hogy édesvízben csak az esőben tudtam zuhanyozni gyakorlatilag 9 hónapig, tehát és hát persze az a hajó megfelelően egy mozgó, állandó, változó időjárás.
Kullánvasúthoz hasonlított a többször,
igen.
Az úgy eleve, nem 263 nap, egy is sok lenne abból. Tehát ez, én azt hiszem, ez mindannyian úgy vagyunk ezzel, hogy halljuk a szavakat, de valamit nem lehet igazából megélni. Tehát ezeket az ember, ez nonsense.
Akkor döbben rá az ember, amikor a balatoni kékszallagon vitorlások, ugye az egynapos, vagy uram, bocsá, több mint egy napra húzódó versenyen milyen kiborultan jönnek haza, tehát ott kapnak egy kis ízelítőt.
Tehát önnek ne panaszkodhatnak, az biztos. Tehát ez nem az a, ez az a rész. Hogy kezdek egy picit bele, hogy ez ugye édesapja is nem olyan rég ugye hunyt el, 4 éve, ha jól tudom, ős hajós ember volt, ugye?
Igen, igen, hát én tulajdonképpen beleszülettem ebbe a dologba, én második generációs vagyok.
Tehát nem volt opció.
Igen, tehát a Mahart volt annak idején a hajózás egyedüli monopól gazdája a Magyarországon, és hát a Mahart egyébként fénykorában 8000 alkalmazott, 5 üzemigazgatóság, tehát nem csak a Balaton volt meg a Duna, tehát a folyamhajózás, hanem volt tengerhajózás, és én a tengerhajózásnál töltöttem el az időm nagy részét, de édesapám minden egyes üzemigazgatóságnál csak nem 50 évet, 48 évet szolgáltam, az akkor én 25-öt.
Tehát, együtt az már 75-höz közelít, tehát igazából lassan egy évszázadról beszélünk. De amiért szóba hoztam, hogy vajon, és ez sok emberrel, amikor beszélgettek, mert valahol azért az önző érdekből is teszem, mert szeretek tanulni emberektől, tapasztalt emberektől, hogy mennyire hozott anyag ez? Tehát amit az előbb elmondott, hogy áll a dolgokhoz, hogy megélni a családdal, a kedves lányát említette születésnapot, vagy mennyire megtanulta ezt az élet során, hogy erre érdemes figyelni? Mert van, aki született boldog, úgy áll hozzá, egy hétfő van, akkor hétfőn csütörtök van, akkor csütörtök van. Van, aki meg igazából tapasztalatból jut el ideig. Önnél ez mondjuk hogy
Igen, ez? Hát ahogy említettem, édesapám nyilván főszereplő volt ebben, de a család tagjaim általában, hogy mondjam, nagyon performance-oriented, nagyon teljesítmény-orientált és nagyon kötelességtudó, szolgálni akaró emberek voltak. Ez szerencse kérdése, megmondom őszintén, gondolkodtam néha azon, hogyha beleszületek elnézést, hogy használok ilyen szavakat egy cigány putriba, akkor hogyan alakult volna az életem. Tehát ilyen szempontból szerencsés volt, olyan szempontból is szerencsés volt, hogy egy vasfüggöny mögötti, ugye egy ratkó gyerek vagyok, 53-as, tehát egy vasfüggöny mögötti szituációban gyakorlatilag egyébként Sztálin halálakor születtem, tehát valahogy ezek ilyen érdekes egybeesések, hogy valahogy bennem volt, az nyilván nem volt tévé, nem volt internet, nem volt sok minden, a könyvek voltak. És rögtön ugye a Maj Károly és a Cooper könyvek után, az indián könyvek után rögtön valahogy úgy adódott, hogy a tengerrel kapcsolatos, tengeri hajózással kapcsolatos könyvek. Nyilván ebben is része volt édesapámnak valamilyen módon a hajózás révén. Tehát akadtak a kezembe, és valahogy utazni akartam, felfedezni akartam a világot. Ez szerintem minden gyerekben egy kicsikét benne van.
Valaki kinőtt. Ezt a kérdést. Tehát azért így lehet ezt ránézni. Én is én vonatok mellett nőttem fel, és mindig csodáltam, hogy ez Velencéből jöhet, és ezt tudtam, hogy nem magyar Velencéből, hanem másikból. De nem feltétlenül lettem, nem tudom, masinista. Tehát azért az ember, mert ugye aztán végül is el is ment dolgozni ugye hajókra. Sőt, Amerikában sem feltétlenül úgy kezdte az életét, amennyire olvastam, hogy a tetején egy cégnek egy vezetésével indult, hanem a ranglétre aljáról, amit azért én tanítok egyetem, és szeretem a diákoknak elmondani, hogy tudom, hogy unalmas, de a melóból lehet elérni jellemzően valamit, és nem baj, hogyha ezt látják is, hallják az emberek is, mert nyilván ezek sem mellékes kérdések voltak az ön életében.
Így van, hát az élet nagy tanítómester, és tudjuk jól, hogy ez kezdetén alakul így ki. Tehát az is szerencsés volt például, hogy 6 éves voltam, amikor a szüleim elváltak, és én rendhagyó módon édesapámnál maradtam, ami azt jelenti, hogy a szüleim megduplázódtak, a nagyszüleim megduplázódtak, és ismét szerencsémre nagyon pozitív hatások értek erről az oldalról is. De ha belegondolunk, tulajdonképpen az 50-es években ez egyfajta gyakorlat volt, hogy a gyerek ugyan iskolába járt, de emlékszem, hogy talán 6.-7. általánostól minden nyáron volt hol bolgárkertészet, hol az építőipar, valahol mindig dolgoztunk és próbáltunk zseppénzt keresni és megkeresni a téli időszakra való kis zseppénzünket. Tehát ezek mindig olyan mozzanatok voltak, ami szerintem az iskola, a szülői hatás, a környezeti hatás mellett az élet. Tehát az, hogy megtanult az ember, nyilván sok hibát is követett el, és kapott helyreigazításokat, tehát így mondhatnám. Tehát visszatérve a vitorlázásba is a hajózás révén, mert édesapám alapította Martnak a vitorlás szakosztályát Almádiban az 50-es évek elején. Tehát én ennek az elvált szülők gyermeke pozíciónak köszönhetően szinte ott nőttem fel. Tehát oda lettem kihelyezve az iskolai szünetekben és egyebekben.
Nem hangzik olyan rosszul.
Ez így. Nem. És a szerencsémre az akkori klubok több generációs klubok voltak, tehát megvoltak ugye persze a gyerekek, a fiatalok, a tinédzserek, és így tovább, egészen a nagyszülőkig. Tehát mindig volt szülői felügyelet, vagy felnőtt felügyelet helyesebben. És ezek úgy látszik, hogy mind segítettek formálni, de a lényeg az, hogy a versenyvitorlázásban, amikor belekóstoltam, már viszonylag hamar kialakult egy gyerekkori álom. Ez Chichesternek az első kikötés, pontosabban egy kikötéses földkerülőnek a könyve volt, ami megjelent Magyarországon. De én ezt az álmot valahogy ilyen álomszinten tartottam, de valahogy, hogy mondjam, talán tudat alatti dolog volt, de valahogy mindig készültem ennek az álomnak a megvalósítására. Ez az egy kikötéses földkerülő és egyedül volt. És ezért, amikor döntések előtt álltam, például hova megyek középiskolába, akkor tudom, hogy egy fontos mozzanat volt az, hogy keresek egy olyan gimnáziumot, ami persze nyilván a közelben van, de azért az angol, mert a hajózás nyelve az angol. Tehát kerestem egy angol tagozatos gimnáziumot, ez volt a Könyves Kálmán gimnázium, mert mi annak idején Rákospalotán laktunk, és hát Újpest Szigeten volt a legközelebbi ilyen létesítmény, és nagyon nagy szerencsémre ott is kiváló tanárok voltak, és hát megvolt az angol érettségire, és aztán egy további nagy szerencsémre nem vettek fel a közgázra, amit édesapám szeretett volna, de én ezt, hogy mondjam, örömmel fogadtam, mert mehettem, csatlakozhattam a tengerhajózáshoz. Na most ez abban az időszakban 500 fő alatt volt a tengerhajózási állomány. Nagyon kevesen, eleve nehezebb volt egyébként bejutni, mint egy egyetemre.
De közgázra?
Tehát azt tudjuk jól, hogy ha valaki akkor nyugati országokba akart eljutni, akkor gyakorlatilag vagy diplomatának, vagy zenésznek, vagy kamionsofőrnek kellett lenni, illetve tengerésznek. Úgyhogy én 18 évesen tengerészként folytattam, és aztán kaptam egy következő 13 évben olyan ízelítőt a világból, ami azt hiszem az igazi nagy tanítómester volt.
De azért valószínűleg az ízelítő ez olyan volt, ami nem elvette a kedvét ilyen szempontból, hanem sokkal inkább meghozta. Picit visszamenve a területre, ugye a magányról kicsit beszélgettünk is, a mai párhuzamokról ilyen szempontból, lehet erre készülni? Tehát az ember, amikor egy ilyen útra készül, mert ha jól tudom, azért ugye ön is utalt óvatosan rá, hogy nem feltétlenül úgy állt neki ennek a versenynek, ennek a magányos időszaknak, hogy kipihenve, frissen és energiával teli, hanem rengeteg előkészület volt, ott anyagiakban is volt a kihívás, ugye, valaki egy ilyenre. Tehát fel tudott valahogy erre készülni, erre a magányos útra, vagy igazából, hogy közbe kellett in situ a helyzetet alakítani?
Tényleg banálisan hangzik, de ahogy nyilván nincs időtartamban lehetőségünk minden részletbe belemenni, de hát tulajdonképpen ez már elkezdődik gyerekkorban. Tehát ahogy lehetett hallani a gimnáziumi történetet, ugyanígy, amikor továbbtanulásra volt lehetőség, akkor én minden alkalmat megragadtam. Tehát amikor a Mahartnál volt egy rádiós tiszti továbbképzés, mert akkor még morzéztunk, akkor még a...
Ezt még használta is nem egyszer ezek a tudását.
Így van. Tehát akkor én akkor igyekeztem ezekbe beugrani és tanulni, amit csak lehet, ami a témába szóba jöhet. És hát nyilvánvalóan, amikor sikerült végül is, volt egy lehetőség a Marton belül szintén, hogy elmehettünk a műegyetemen belül, volt a közlekedésmérnöki karon egy tengerésztiszti ágazat, akkor arra is beneveztem. Úgyhogy ez egy folyamatos felkészülés.
Tehát ez nem aznap készül fel az ember, ezek évtizedek. Tehát egyetértelem, vagy nem feltétlenül, ha azt mondom, hogy beszélünk erről a karantén időszakról, aki rendben van belülről, akinek vannak kapcsolatrendszerei, tehát kapcsolatai, barátai, emberek, akik egyébként is tartott a kapcsolatot, az kevésbé lesz bajban, mint az, aki ezekre a területeken deficittel
van. Ez így van, de ez folyamatos ápolás. Tehát nem csak egy teremtést jelent, nem csak kapcsolatokat kell teremteni, hanem azokat ápolni is kell. Tehát ez például a legnagyobb ajándék az élettől, a sok egyéb mellett az, hogy 50 évben túli baráti kapcsolataim vannak, és hát ez nyilvánvalóan közös munka, tehát ez nem egy jó dolog.
Ez külföldi, vagy magyar, vagy vegyes? Mert azért 50 év, az sok magyarnak is kell akkor benne lennie, vagy legalább néhánynak.
Nem. Hát én abszolút kétlaki életet élek ilyen szempontból, vagy ha úgy tetszik, ilyen szempontból globális vagyok, tehát a barátaim, az 50 év fölötti baráti kapcsolatok magyarok természetesen, mert az Egyesült Államokban például szinte képtelenség, ahol az átlag költözési időszak 7 év, tehát az emberek itt állandóan a nyilvánvaló a kapitalizmusnak egyik karakterjegye az állandó mobilitás, tehát a piacnak a törvénye. Itt nincsenek olyan, hogy a gyermek még a szülői házban folytatja az életét, vagy a nagyszülői házban. Tehát ezek a több generációs dolgok az Egyesült Államokban nem nagyon elképzelhetők.
Nálunk meg a Nyírségből nem megyünk át Fejér megyébe. Tehát simán előfordul. Érdekes, mondjuk, és teljesen igaz, mondjuk nem gondolkodtam így Amerikával kapcsolatban, de benne lehet. Hogy menjek egy következő témára, mert három alap témát írtam be, amikor elsőként eszembe jutott, amiről szeretnék önnel beszélni. A saját erőből mire lehet képes egy embernek a tematikája? Mert nyilván olvas az ember ezt, azt, de amikor olyan emberekről olvasok, akár második világháború, Viktor Frankl-től kezdve, később olyan emberekről beszélünk, akik nagy dolgokat vittek véghez, tényleg emberfeletti tudása. Nem, én azt olvasom ki, hogy nem feltétlenül tudjuk, hogy helyzetben, és itt a helyzetet úgy értem, hogy helyzet, amikor kihívás előtt vagyunk, hogy mire vagyunk képesek. Ez igaz? Egyetért ön is tapasztalta ezt, hogy sokkal többet tudunk esetleg elérni. Ugye a legutóbbi útjában is volt, amikor hát majd, hogy nem, biztos nem egyszer, hogy feladta, hogy leáll, de mi lenne plusz egy, és még valahonnan van egy. Ez létezik? Ön is ezt tapasztalja?
Nem, ez abszolút így van. Tehát ez a dolog lényege, hogy bele kell vágni, csinálni kell, és ha már benne vagyunk, akkor onnantól tulajdonképpen hát vannak szituációk, amikor én próbálom magam kényszerpályára téríteni, tehát magyarul onnan nincs visszafordulás, de vannak olyan helyzetek, amikor pontosan azért, mert ugyan én egyedül kerültem, meg fizikailag egyedül voltam, de soha nem kerültem volna meg a földet, vagy nem értem volna el azokat a teljesítményeket, amit elértem, ha nincs az a fajta kapcsolatrendszer, az a fajta támogatottság, konkrétan emberektől, tehát itt beleértve a tinédzsertől a nyugdíjasig, történetesen a legutóbbi versenyemen Magyarországról nagyon ilyen jellegű támogatást kaptam, és akkor azt mondom, hogy hát őket nem hagyhatom cserbe, tehát őket nem, tehát az, amit bíztak bennem, támogattak, az erejükhöz képest a legtöbbet adták, egyszerűen nem fordíthatok hátat ennek a dolognak, hiszen akkor...
Érdekes, ez egy extra kapaszkodó. Tehát amikor az embernek, nyilván én dolgozok sportolókkal, és olyan emberre dolgozok, aki erős a hite, Isten hite, bármilyen belejön, érteni fogja, könnyebb a dolgom. Sokkal könnyebb a dolgom, mert van egy alapja, egy stabilitása, amire tudok építeni. És ugye a hajósok sem túl gyakran ateisták, legalábbis amennyire én tudom, tehát hinni kell. De hogy amikor ennyien bíznak bennem, belém fektették energiát, akár pénzt, vagy bizalmat, akkor nem hagyhatom őket cserbe? Tehát erről beszélünk igazából.
Hát aztán nem beszélve arról, hogy például, mikor még tengerhajózásos időszakomban nálunk volt egy ilyen szlógen, egy ilyen jelmondat, hogy hát a lobogóért. Tehát elég, ha azt mondom, hogy igaz, hogy a 1971-72-es évekről beszélünk, de a kezdő alapfizetés 950 forint volt. Tehát a 950 forint még akkor is kevés volt, nem hogy most. Tehát ez az a fajta mozzanat, hogy akkor viszont akkor miért is csinálod? És a lobogóért. És ténylegesen ilyen sportszerűen űztük akkor mi a tengerhajózást, tehát ha egy kikötőbe értünk, akkor vetélkedtünk a mellettünk lévő hajóval, kicsukja belőbb a raktárakat, kihelyezik tengerállóvá a hajót előbb, stb. Tehát ténylegesen fogadások is voltak, tehát ez nem kitaláció. Úgyhogy az egészet egy ilyen teljesítményorientáltan végeztük az életünket, mert itt sokkal könnyebb. Tehát,
cél van cél, van versenyszellem.
Tehát el nem tudom képzelni, megmondom őszintén, számomra talán elképzelhetetlenebb szituáció, amikor azért megyek be egy munkahelyre, hogy pénteken megkapjam, mert ugye itt az USA-ban heti fizetések vannak a paycheck-et, tehát a fizetést. Tehát, hogy csak a pénzért időzőjelben, és nem azért, hogy ténylegesen valamilyen munkát, és ha szerencsés az ember, valami kreatív, előbrevívő, jobbító munkát végezzen.
Tehát de jobb lenne a világ. Ez az én naív reményem ebbe a mostani koronavírusos időszakban, hogy egy kicsit többet foglalkozzanak azzal, amit úgy szeretnek, és amiben bele tudják tenni anyait, apait, ami belülről jön, és kevésbé ez a mokuskerék-szerű életet hozzá. Kérnék egy olyan példát öntől, ami sose gondolt volna, hogy ön ezt meg fogja csinálni, és az erejéből ezt esetleg telelni fog is, de bármilyen konkrét példát, csak egyszerűen próbáljuk megérezni, és mégis megcsinálta, és mégis túllépett rajta.
Igen, hát meg kell, hogy mondjam, hogy egy kicsikét döcögősen indult, mert mindig a motivációs oldal, tehát mi az, ami ösztökél, tehát itt a legutóbbi versenyennél, ennél a bizonyos óceáni maratonnál gyakorlatilag az előkészület több mint 3 év volt. Ez nekem 3000 óra fizikai, kétkezi munkát jelentett, ezen kívül rengeteg szervezési, kapcsolattartási, szponzorhajkurászás, stb. Tehát rengeteg olyan egyéb tevékenységet. Tehát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ha a gyermekeim nem felnőttként már valahol tevékenykednének, ezt nem is tudtam volna kezelni, mert nyilván ők a család az elsődleges, de szerencsére a feleségem meglehetősen partner volt ebben, nemhogy meglehetősen, nagyon is partner volt ebben a dologban. És
itt házeladás volt, meg ilyen szintű
dolgok voltak. Igen, ez egy csapatmunka volt, így van. Tehát visszatérve, viszont hiányzott valami nagyon fontos dolog. Annak ellenére, hogy igen, az államokban élek, de már egyik lábam ismét otthon van, és már az első földkelő hajóm is a Balatonon van, tehát itt készülök a következőre, de az egésszel azt akarom mondani, hogy nekem az első földkerülésemnél nagyon sokat segített, hogy a magyar lobogó volt a hajófarán. Tehát még hogyha nyilván nem is húztam fel a tenger közepén, de azért az nekem mindig ott volt. Tehát egyszerűen nemzeti ügyként, tehát azt gondolom, hogy rengeteg sportoló van elsősorban, ugye, aki azért akar a dobogó felső fokára állni, vagy a pódiumon lenni, mert tudja jól, hogy a nemzetet képviseli. Na most itt azért én, mikor az államokba költöztem át, mert el a magyar hajózást felszámolták és egyéb okok miatt, akkor én megpróbáltam természetesen Rómában tégy úgy, hogy a rómaiak, megpróbáltam asszimilálódni, megpróbáltam felvenni a játékszabályokat követni, és így tovább, és nyilván beidomulni az adott kultúrába, és valamilyen módon felvenni azt a fajta hazafias érzést, ami minden országnak a sajátossága legalábbis kéne, hogy legyen. Tehát ez sikerült, azt hiszem, de valahogy a 40 év, a magyarországi 40 év gyakorlatilag olyan reflexeket, olyan dolgokat tartott meg bennem, hogy hiányoltam a magyar lobogó motivációját a hajón. Na most én tudtam, hogy nagyon sok magyar barátom, nagyon sok magyar támogatott és segített, és persze nyilván ott volt a magyar lobogó is, de regisztráltan a hajó amerikai lobogó alatt versenyzett. Ez a dolog lényege. És nagyon féltem attól, hogy nem lesz ez a fajta pszichés bázisom, amire azt mondom, hogy nem hagyhatom, mert a nemzetet nem hagyhatom cserbe. És féltem, hogy a vészhelyzetekben nincs igazán hova fordulnom ezügyben, és hát szerencsémre volt egyfajta mesterségbeli kihívás, tehát egyszerűen annyi technikai problémám volt, hogy egyszerűen úgy átnyergeltem ezt az egész dolgot egy mesterségbeli próbatételre, és azt mondtam, hogy hát azért itt már 50 év tapasztalatával rendelkezem, hát azért megmutatom magamnak elsősorban, de hát a követőknek is, hogy azért itt megoldjuk, nincs megoldatlan probléma. Tehát ezek segítettek át. Na most visszatérve, mert én szerintem, mivel ön sporttal is foglalkozik, úgy tudom, ezért azt gondolom, hogy el kell, hogy mondjak néhány trükköt, tehát hogy nyilván ezek nem csak az én személyes trükkjeim, hanem itt azért veszünk át egymástól forgatókönyvet és technikákat és egyebeket. Tehát például az Alex Thompson, aki szintén egy földkerülő, de egy nagyon jól marketingolt, nagyon neves, nagyon jó vitorlázó, egy angol, aki most a Vendée Globe-on indul, ha lesz Vendée Globe, hát reméljük lesz. Ő gyakorlatilag... Amikor ugye az első számú kitűzés az, hogy van egy feladat. Oké, ezt teljesítenem kell. Tehát neki a földkerülő meg akarja nyerni a versenyt. Ez az egyes számú feladat. De sajnos van ugye vannak a tervek, és van az élet. Az élet sajnos visszatart bizonyos dolgokban, szituációkban, jönnek akadályok, és akkor egyszerűen nem lehet kezelni egy olyan távoli dolgot, például történik egy technikai malőr, hogy oké, megnyerem a versenyt, akkor le kell azt karcsúsítani, azt az eredeti tervet, és egy kézzel foghatóbbá, hogy befejezzem a versenyt, legalább végig fussam a versenyt. Utána jönnek újabb nehézségek, újabb akadályok, és akkor azt mondom, és a legvégén már ténylegesen lemehetünk arra a szintre, hogy na jó, a következő órát megéljem. Tehát most már átugrottam sok állomást, de tulajdonképpen ez a lényege ennek a dolognak. Na most, amik ilyen taktikai, technikai trükkök, ehhez, akinek van pénze, és úgy tud felkészülni egy ilyen versenyre, hogy például egy pszichológust is fogad, és fizet, Ezt én azért átvettem az Alex Thompsontól, neki volt rá pénze. Ő például kapott ilyen fajta kis képzéseket, hogy amikor már ott van ebbe a millióbe x napja, és ugyanaz a monoton hatások érik, és azt mondja, hogy most már nem bírja tovább, és valahogy ki akar ebből törni, akkor elhelyezi magát egy helikopter pozícióba, fölemelkedik pszichésen, mentálisan, fölemelkedik, kiragadja magát ebből a környezetből, és onnan fölülről, nagy totálból nézi a tengert, és értékeli a dolgokat. Na most én ezt nem tudtam, mondjuk 90-91-ben, hanem ösztönösen valahogy megcsináltam ezt a könyvek segítségével. Tehát az üvöltő 40-esekbe, a minuszokba, az orjengő tengeren képes voltam David Attenborough-nak, vagy nem tudom kinek, vagy a Churchillnek egy olyan könyvébe úgy kiemelkedni ebből a monoton környezetből, hogy azt se tudtam, hogy jelen vagyok a hajón. Tehát vannak ilyen trükkök, de ami a legfontosabb szerintem az, hogy ki kell alakítani egy napi rutint, és igenis naplót kell írni, és igenis kell érzékeltetni az idő múlását, ami ugye egy örök veszély, ha ezt nem regisztráljuk, akkor tulajdonképpen egyfajta, hogy mondjam, elveszítjük azt a figyelmeztetést, amit az óra is mindig ad, hogy te úristen, nemrég volt az érettségi találkozónk, és akkor egyszer csak most egyre kevesebben vagyunk. Tehát itt sok apró trükk van, de hát nem tudom, hogy itt az ötven.
Nem, ezek nagyon jók, és nagyon örülök hallani, mert nagyon egybevetnek arra azzal kapcsolatban, amiket én is szeretek mondani, és nagyon örültem, hogy napi rutint mondja erre, és az, hogy most épp egy hajón van az a rutin, vagy valaki épp otthon van, és otthonról dolgozik sok százezren a világon, és szerintem ugyanúgy megvan a közös nevező ebben, hogy a napi rutint fel kell építeni, és el kell különíteni bizonyos napokat, hogy mikor dolgozok, mikor pihenek, azon belül hogyan állok hozzá. Tehát egyfajta ritmust adunk magunknak, ahogy a nap is megadja ritmust.
Például itt konkrétan az adott szituációra. Mindenki otthon bezártan tulajdonképpen nem fontos egyfajta olyan rutint kialakítani, ami például, ha valaki bejár dolgozni valahova, amit egyébként követne. De azért, hogy egybe tartsuk magunkat, és hogy a pályán tartsuk magunkat, ezek fontosak. Tehát konkrétan mindjárt kezdődik, fölkelek az ágyból, be kell vetni az ágyat. Tehát, soha nem
sokat hallottam, igen, ez a katonai vonalról jött.
Igen, tehát ez egy nyilván eredetileg a katonai vonalról jön, de ténylegesen fontos dolog, van egy barátomnak az édesanyja mondja, már csak azért is bevettem, nehogy visszafeküdjek. Tehát egyszerűen én az óceán közepén senki nem igényelt azt, még nem volt ez a fajta videóbeszélgetési lehetőség, hogy borotválkozzam, de mégis rájöttem, hogy szükséges. Tehát egyszerűen megpróbálom magam úgy formába tartani, azt a személyi higiéniai protokollt követni, amit a szárazföldön is követnék, akkor elsősorban mások miatt, de itt most azért, hogy magamat is formában tartsam. Tehát ezek azok a dolgok, amit mindenképpen ajánlok most is.
Igen, ami nekem egy érdekes kérdés, nem csak nekem, csak ugye amikor beszélgetek, vagy próbálok másokkal segíteni, hogy a külső kontroll, ha nincs ott, és ez azért egy fegyelem kell, nem kicsi fegyelem, hogy megborotválkozzak, 102 napja a tengeren vagyok, de én megborotválkozom, amikor senki nem erőlteti rám, és simán kihagyhatnám.
Így van.
És ez valahogy azt látom, ugye sokat mondta a szerencsét, én örülök a szerencse, a véletlen szónak, mert nekem egyik kedvenc mondásom az ember tervez, Isten végez, és nyilván erről van szó, de amit lehet, azért tegyünk bele. Tehát abba a kalapba. Aztán
rajtam nem újjon.
Pontosan, rajtunk nem újjon ez a dolog. Viszont látni, hogy bizonyos embereknek ezt nehezebb csinálni, ha nincs ott a főnök, ha nincs ott az a bizonyos szem, aki figyeli, hogy dolgozok, hogy hogyan tudom magamat rávenni, az nem mindenkinek egyszerű. Legalábbis így úgy látom.
De hát itt jön az önszerepe, és hát ilyen módon én fölvállalok valami hasonló szerepet az én milliómben nyilvánvalóan. Tehát ugye ez kezdődik a szülői rólmodell, tehát az, hogy mit adok át a gyereknek, hogyan viselkedek. Folytatódik, nyilván emlékszem a tanáraimra, én soha nem felejtem el, hogy a könyvesbe az angol tanárom, hát az úgy nézett ki, mint akit a skatujából húztak volna. Tehát egyszerűen a nyakkendő, a csodálatos szakók és a, és a viselkedése. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egész angol gentleman rendszer tulajdonképpen egy olyan mankó, egy olyan segédeszköz abban, hogy civilizáltan éljünk embertársaink között, ami igazából, ha ez nincs jelen, akkor bizony felhősebb az ég.
Tartást ad az embernek. Egy dologra még kitérnék, mert ezt enélkül nem szeretném elengedni, semmi esetre sem, hogy amikor tehetetlen az ember, mert azért van ilyen. Ugye Isten végez, egy beszéltünk, hogy ember tervez, Isten végez, de amikor ott van, hogy ezt én nem tudom megjavítani, ez tényleg nem tudom megcsinálni, akkor mit tud tenni egy hajós? Mert biztos volt tehetetlenség érzete nem egyszer az életében.
Igen,
nem...
igen, hát én elnézést, hogy most egyfajta aktualitásra utalok, de például én megörököltem édesapámtól egy Sió csatorna tervet, tehát nekem a szívem ügye a Balaton nem csak azért, mert a vitorlázás, a hajózás révén is, hanem mert azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak a megmaradt magyar tenger, stb. Tehát egy rendkívüli térség, és egy rendkívüli szituációban lévő tó a világ cím, tehát a Földön tulajdonképpen, mert hogyha ezt a Balaton paramétereit gyakorlatilag 10 000-rel, a fizikai dimenziói 10 000-rel elosztjuk, akkor kapunk egy 7 méteres papírszallagot, amit egy folyosón kiterítünk, de az papír vékonyságú. Tehát magyarul nagyon sekély víz, ezért nagyon törékeny, tehát nagyon sérülékeny, és ezért ez egy folyamatos karbantartást igényel. Na most, édesapám 10 évig volt a balatoni hajózás igazgatója, és ezt látta már a legelején, hogy itt folyamatos kotrásra van szükség. Az agyterületek elfogynak, hogy oldható meg az iszapnak a gazdaságos elszállítása. Hát ő azt gondolta, hogy ezek a legjobb módja, a Sió csatornát állandóan hajózhatóvá tesszük. 4 zsilipről van szó, mederkotrásról, stb. Ez egy mega projekt. Na most édesapám 2001-től egészen haláláig még nyugdíjasként is próbált ezt a projektet valahogy célba juttatni, és sajnos nem sikerült. Most, mikor hazaértem földkerülés után, akkor azt mondom, hogy mi a következő projekt. Ugyanis van ezeknek a teljesítményi orientált dolgoknak egy hátulütője, hogy tulajdonképpen elveszünk, ha nem ugrunk bele egy következőbe. Tehát ez egyfajta önmentés is bizonyos szempontból, de meg kell, hogy mondjam, hogy itt elsősorban nem önmentésről van szó, hanem ténylegesen egyre jobban látom, hogy az unokáknak nem lesz Balaton, hogyha mi ez ügyben nem lépünk. Na, szumma szummárum, terveztem azt, hogy rögtön a verseny után próbáltam megfelelő illetékesekkel kapcsolatba kerülni, ami részben sikerült is. Most is fölépítettem a terveket. Március 31-én érkeztem volna Magyarországra, törölték a járatomat. Tehát pont az a szituáció van, amit felvázolt, hogy megvoltak a tervek, az élet keresztül húzta, most itt vagyok, szobafogságban, gyakorlatilag mögöttem, ha egy kicsikét megdöntöm a Balaton térkép van.
Az a Balaton? Oh, igen.
1902-es Lóczi Lajos által készített Balaton térkép. Tehát gyakorlatilag megvan a terv, megvan a know-how, megvan, hogy hogyan, miként, és látom, hogy most mások a prioritások, én itt rekedtem, nem tudok, nyilván a hazai szituációnak most nem ez az elsődleges probléma, tehát ez egy olyan helyzet, hogy akkor most mit csinálok. Tehát egyszerűen, és akkor azt mondom, hogy azt csinálom, amit lehet. Tehát megpróbálok organizáltabban, megpróbálom ezeket a terveket finomítani, megpróbálom több nyelvre lefordítani, megpróbálom a potenciális szövetségi hálózatot kialakítani, és a többi, és a többi. Tehát magyarul vannak olyan helyzetek, amikor azt mondom, hogy oké, ez a helyzet, de ennek vannak előnyei. Mondok egy konkrét példát. Lezárták a beach-eket Floridába. Többek között minden parkokat, minden, tehát gyakorlatilag meglehetősen limitálták a mozgási lehetőséget is. És akkor biciklivel azért kikalandoztam a beach-re, és örömmel láttam, hogy igen, például egy térségben a beach le van zárva, ám okos emberek kihasználták a szituációt, és elkezdtek kotorni, óriási nagy kotróhajók dolgoznak, termelek ki homokot, újraépítik a bícset, amit az erózió elvitt. És akkor arra gondoltam, te úristen, most a balatoni személyhajózás áll, milyen szuperül lehetne most az én projektemet dolgozni, és így tovább, és így tovább. Tehát viszont látom, hogy ez most éppen nem megy, de készülök arra, hogy amikor majd felhúzzák a függönyt, akkor én egy starthelyzetben legyek. Tehát
az ember tehetetlen, és úgy érzi, nem tudtad, mert ez a koronavírus helyzetében se ön, se én nem fogjuk megoldani nyilván ezt a kérdést. Akkor, ha jól értem, és egyetértünk, hogyha ez így van, az ember olyan dolgokkal foglalkozza, vagy olyanokkal jó részt, amire hatni tud. Tehát amiben, ami otthon, ő azt mondja, rendezgeti, átszervezi, úgy kommunikál, igen, próbál, amire hatni, amire nem, azon kár aggódnunk, lásd időjárás, ugye egy klasszikus téma.
Így van. Tehát például egy máltai tengerésszel tartok hasonló videokonferenciákat, aki készül egy földkerülésre, és engem konzultásként fölbérelt. Tehát vannak ilyen dolgok, amit az ember így is tud intézni. Tehát vannak nyilván blogot írok, stb. Tehát van egy csomó olyan tevékenység, amit az adott szituációban azért el lehet végezni.
Úgyhogy igazából a hosszú távú tervek a SIO-val kapcsolatban, a SIO csatornával kapcsolatban hallom ezeket, már csak azért is kedves szívemnek, hogy 5 évig SIO-fokon laktam, tehát én ott közel voltam ehhez a helyhez, és rövid távú tervek, akkor ezek szerint blogírás, ezekben a dolgokban benne lenni.
Igen, hát az igazán hosszú távú terv, azt nyilván azért találtam ki, hogy egyfajta, hogy mondjam, sportvonalról is adjak egy boostot, egy nyomást, egy lökést a SIO csatorna szükségességének, hogyha hajózhatóvá válik, ezért vittem haza a Balatonra az első földkelő hajómat, hogy akkor csinálok egy Balatonról Balatonra történő földkerülést, ami egy igazi magyar földkerülés lenne, hiszen a Sion akkor már a Dunán, Fekete-tengeren keresztül le lehetne hajózni. Tehát,
ez egy tényleges terv?
Tehát ez egy tényleges terv, hogy ha a Siófokon élt 5 évet, hát nyilvánvaló, hogy az időszak kevés, egyébként édesapám többek között Siófok tiszpolgára is volt. A 40-es évek, nem emlékszem pontosan, 40-es évek közepén volt egy ilyen program, hogy Siófok tengeri kikötő. És ténylegesen elképesztő módon akkor építették a hajózási és a vízáteresztő silipet 3 hónap alatt talicskával. Tehát hihetetlen, hogyha az ember valamit komolyan vesz, akkor meg tudja valósítani. És ténylegesen az is volt, csak ugye a Balaton vízállásának függvényében 90 napig, de mi azt akarjuk, hogy a Balaton állandóan kotorható legyen, ehhez viszont állandóan hajózható jó kell, amihez egy stabil vízszint, amihez 4 plusz zsilip kell. Tehát én persze nem adom fel, és hajtom, amíg élek, de van egy ilyen is, hogy akkor én majd a Balatonról indulva egy olyan földkerülést csinálok, ami egy igazi magyar földkerülés.
Hát én ez egy nagyon sok energiát, erőt, kitartást kívánok. Azt hittem, a 263 napos világkerülő útnál nincsen keményebb kihívás, lehet, hogy ez még annál is keményebbnek tűnik így.
Igen, valóban a csapatmunka miatt.
Hát igen, amikor nincs az ember egyedül, néha az nem biztos, hogy segít ilyen szempontból. Nagyon szépen köszönöm az idejét, István, és jó egészséget kívánok, és tényleg rengeteget tanultunk öntől. Szép napot kívánok!
Viszont kívánom!
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!